Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, hiszen egy új esztendőt kezdünk, és az embernek igazodni kell. És akkor, amikor az ember az Isten felé fordul, akkor a kizárólagosságok megszűnnek. Kevésszer gondolunk talán erre, a kereszténység az egyedül egyetemes. És pontosan ez a gondolat az, amely mindenfajta kizárólagosságot megszüntet. A kereszténység minden emberé. A buddhizmus nem, a hinduizmus nem, a sintoizmus nem. Egyedül a kereszténység, nem véletlenül, hiszen Isten a világ teremtője, Jézus minden ember megváltója, a kereszténység mindenkié. Csak igazodnia kell az embernek az örökérvényű igazságokhoz. A mostani lelkiismeret vizsgálatunk az év elején erre irányuljon. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Kezdetben volt az ige. Az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden ő általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Ő benne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Az ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ ő általa lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek, azoknak, akik hisznek benne. akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És az ige testé lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! Isten az örök bölcsesség, hallottuk. Pál apostol az efezusi híveknek a jó kívánságát küldi, és még azt is hozzáteszi, hogy imádkozom azért, hogy eltöltsön benneteket a bölcsesség lelke. Az evangélium pedig azt a reményt támasztja föl bennünk, hogy Jézus megtanít bennünket életbölcsességre. Most az év elején egy egészen sajátos üzenettel kezdünk, mégpedig a bölcsesség titkát kellene egy kicsit föltárni a magunk számára. Hiszen mindannyian ismerjük ezeket az emberi vágyakat, hogy az ember szeretne tisztán látni, az ember szeretne megérteni a teljességbe, valamiképpen beletekinteni, de azért a részleteket is jól látni. Tehát valamiképpen a bölcsesség titkával szeretnénk szembesülni. Ha most filozófiailag nézzük, akkor a bölcsesség az ember erkölcsileg helyes megismerésének az alapbeállítottsága. Még egyszer mondom, az ember erkölcsileg helyes megismerésének az alapbeállítottsága. Tehát ezek szerint a bölcsesség valamiképpen kapcsolatban van az erkölcsel, és a bölcsesség kapcsolatban van a helyes megismeréssel. Az erkölcsről sokszor hallottunk, az erkölcs nem más, mint a lélek egészsége. Tehát ezek szerint valamiképpen bölcsességre az ember csak akkor tehet szert, valamiképpen, ha egészséges a lelke. Az egészséges lelkű ember, erről is sokszor hallottunk, de összegezzük most ezeket az igazságokat. Az egészséges lelkű ember értékekhez igazodik. Következésképpen, amikor valamit meg akar ismerni, amikor a döntését meg akarja hozni, akkor az alapállás tekintettel van az ember bizonyos értékekre, mindig érvényes értékekre. Mert hiszen végeredményben minden döntésében az ember értékekre hivatkozik, csak legfeljebb, igen sok esetben ezek az értékek a maga egyéni értékei, avagy így is mondhatjuk, ezek olyan értékek, amik az ember javát szolgálják, és ha csak erre gondolunk, akkor itt kizárólagosságról van szó, vagyis az ember önzéséről. Tehát akkor, amikor bölcsességre akarunk szert tenni, akkor lelkileg egészséges emberekké kell válnunk először. Nem lehet bölcs ember az, akinek nincsenek mindig érvényes minden helyzetben, minden körülmények között, ő rá magára nézve is érvényes értékek. És nyilvánvalóan a megismerés világában igazít el bennünket a bölcsesség, nagyon egyszerűen talán így lehetne mondani, az ember látja a fától az erdőt. Hiszen arról szól a bölcsesség, hogy az ember az egészet látja, és közben a részletekre is tud figyelni. Nem vagy egyikre, vagy a másikra. Ugye az embernek ez nagy kísértése, nem véletlenül születnek meg ilyen közmondásszerű igazságok, hogy fától az erdőt. A bölcsesség tehát azzal a bizonyossággal rendelkezik, hogy tudja az ember, amit tud, de tisztában van azzal is, amit nem tud. És az legalább olyan realitás az ember számára, amit nem tud, mint amit tud. Azt hiszem, hogy filozófiából ennyi elég. Ez is valamiképpen eligazít bennünket, és megsejteti velünk, hogy miről is van szó. És akkor, amikor az évnek a karácsony utáni első vasárnapján ezt a szempontot, vagy ezt az igazságot állítják elénk, vagyis azt az Istent, aki bölcs, azt az Istent, aki elküldi nekünk a fiát, az igét, aki értünk, az ige, ugye a szó, akár mondhatom így, az örök bölcsesség, Isten örök bölcsessége megjelenik a számunkra a fiúban, és a fiúnak az a küldetése, Krisztusnak az a küldetése, hogy minket megtanítson az élet bölcsességre. Bizony, ez nem kis igazság. Ez valójában, amikor életbölcsességről beszélünk, akkor az emberi élet alapállásáról, az emberi élet irányultságáról, az emberi élet értelméről van szó. És Jézus azt hallottuk, hogy Jézus eljön, és elhozza a világosságot. Ez már teológia. Ez már a bibliai világ, ami azt jelenti, hogy a bölcsesség harcol a sötétséggel. A sötétség az a világ, amely elnyeli a világosságot. És Jézus eljön és elhozza nekünk a világba a világosságot, és ez a világosság nem más, mint az Isten szeretete. Isten szeretetébe öltözteti Jézus az egész világot. És beszél nekünk az Isten szeretetéről, és bemutatja nekünk, in concreto, bemutatja nekünk, mit jelent az Isten szeretete irántunk. Megvilágosít minden embert, ahogy hallottuk. És akkor most a filozófiából eljutunk a Biblián keresztül a kereszténységig. A bölcsesség az, hogy Isten szeretetében élünk, és Isten szeretetében látjuk a világot, látjuk egymást, de mindenek előtt önmagunkat. Testvérek! Sokszor hallottunk ilyeneket Jézussal kapcsolatosan modern világban, hogy ki is ez a Jézus. Nem akarom ismételni ezeket a majdnem, hogy a zsargon világába tartozó Krisztussal kapcsolatos megnevezéseket. Csak egyet említek. Sokan voltak, akik azt mondták, Jézus forradalmár volt. Nyilvánvaló, nem illik és nem is méltó, hogy mi Jézussal kapcsolatosan ilyeneket mondjunk, egy biztos. Abba az ókori világba, amelyben Jézus megjelent, egy forradalmi hatást ért el. Hiszen az a világ, amelyben Jézus élt, a sötét volt. Ezért is hangsúlyozza maga a Biblia is az Isten bölcsességét, ami világosság, az igét, aki a világosság, aki a világba jön, hogy eloszlassa a sötétséget, és miben állt ennek az ókori világnak a sötétsége? Mondtak ilyeneket, ugye, különösen a kereszténység ellenfelei, meg az Isten tagadók, hogy a sötét középkor, ugyan. A sötétnek mondott középkor sokkal egyértelműbb volt, mint a mostani mi világunk. És pont a sötét ókor után világosságot jelentett. Csak hát ugye tudjuk, az ellenség meg az ellenfél az elelveti a súlykot, és nyilvánvalóan olyanokat mond, amiket ő is tudja, hogy nem igaz, de hát mondja, mert ha sokszor mondják, akkor elhiszik az emberek. Ugye éppen év első napján elmélkedtünk arról, hogy a hitetlen ember jelszavakból él. Újságokból, rádiókból, televíziós adásokból, a hívő ember meg Jézusból él. Minden esetre az a ókor, amelyben Jézus megjelent, az az ókor kegyetlen volt, és az a ókor intoleráns volt. Akkor, ha meg akarjuk érteni igazából, mit is jelent a kereszténység a világ számára, akkor ezekkel a kérdésekkel szembesülnünk kell. Kegyetlen volt az ókor a legkiszolgáltatottabbakkal. Kik a legkiszolgáltatottabbak az ember világában? A kicsinyek, meg az öregek. Akár mondhatom így a magzatok, de éppen ez a világ, amelyben élünk, állandóan a gyerekekről beszél. Mert ugye ők a jövő, természetes. Állandóan a gyerekekkel foglalkozik, mint akik a legkiszolgáltatottabb, érdekes. Ahogy pogányabb lesz a világ, úgy jönnek vissza ezek az ókori kegyetlenségek. Mennyivel kevesebbet beszélnek a másik rétegről, az idősekről, akik éppen olyan kiszolgáltatottak, mint a gyerekek. Látom az idős otthonainkban ezeket az idős embereket, akiket igen sokszor a gyerekeik is elhagynak, mert nekik is terhet is jelentenek, meg igen sok esetben nem is tudnak velük mit kezdeni. Mert nem képesek azt a helyzetet megteremteni, amelyben még létezni tudnak. De hát a világ is nagyon szívesen elfelejtené, és el is felejti ezeket az embereket, a kiszolgáltatottakat. Ma divat a gyerekekről beszélni, ma nem divat az idősekről beszélni. Ez is valahol a világunknak a billegő egyensúlya. Az ókor kegyetlen volt a gyerekekkel, és kegyetlen volt az idősekkel. Sokszor beszéltem már ezekről, nem akarom most részletezni. Aki hallotta, úgy is tudja, aki meg nem hallotta, most nem hallja. És ugyanakkor ez az ókor intoleráns volt. Mindig a toleranciáról hallunk ma is. Micsoda intoleranciával találkozunk, pont azok részéről, akik csak a toleranciát hangoztatják egyfolytában. Minő érdekes. A tolerancia csak addig tart, hogy mindenki azzal értsen egyet, és azt fogadja el, amit ő mond, amit én mondok, azzal ő intoleráns lehet. Fura világ. Az ókor intoleráns volt. A zsidók intoleránsak voltak a pogányokkal szemben. Egyszerűen azért, mert a zsidóknak istene volt, az egy igaz Istenről tegyenek tanúbizonságot, a pogányoknak sok istene volt. És az egész életük a sok istenekkel való kapcsolatuk világát jelentette. Intoleránsak voltak velük a zsidók. A görögök intoleránsak voltak a barbárokkal szemben. Hiszen a görögök okosak voltak, tanultak voltak, bölcselkedtek, a barbárok meg tanulatlanok voltak. Intoleránsak voltak velük a filozófián pallérozódott görögök. A rómaiak intoleránsak voltak a zsidókkal. A római jog, audiatur et alter pars, hallgassuk meg a másik véleményt is, a zsidó rabbik, a zsidó farizeusok fanatikusak voltak. Ott nem volt másik vélemény. Az volt, amit ők mondanak. A római jogon nevelődött rómaiak intoleránsak voltak velük. Testvérek, ebbe a világba jött el Jézus. És ebben a világban hirdeti meg a bölcsességet. Segíteni akar nekünk, embereknek, hogy valamiképpen egy ilyen kegyetlen világban, ilyen intoleráns világban eligazodjunk. És Jézus valóban oszlatta a sötétséget, a kétel sötétségét. Jézus oszlatta a kegyetlen világ sötétségét. A halál sötétségét. Mind-mind azokkal szembesített bennünket, embereket, amiktől mi szenvedünk. A kétel sötétség, az emberek állandóan foglalkoztak valamiképpen az istenekkel, az Istennel, és a számukra az Isten valamiképpen a mélységek sötétségében van láthatatlan, avagy az Isten olyan fényesség, hogy bele sem lehet látni, mert megvakul az ember, ha látja az Istent, és ebbe a világba hozza el Jézus a minden kételkedéssel szemben a világosságot, és arról beszél, Isten jó, az Isten a teremtő, Isten az atya, Isten a szeretet istene, Isten az irgalom istene. Ebben az évben erről sokat kell majd beszélnünk. Mit is jelent ez? Nem véletlen, hogy a Szent Atya is ebben a kételyek világában ezt a gondolatot állítja a középpontba, az irgalmat. És a kegyetlenséges sötétségébe Jézus hozza a világosságot. Az emberek szenvedtek egymástól. Iszonyú szenvedéseket okoztak emberek egymásnak, a hatalmasságok, az uralkodók, a királyok, aztán a különböző területeken a vezetők, itt most akár az ókornak, a rómaiak által megszállt világára gondoljunk, hiszen Jézus abban mozgott, ebbe a kegyetlen világban, ahol az egyik ember félt a másiktól, egyik ember uralkodott a másikon, ebbe a világba hozza el Jézus, ebbe a sötét világba a világosságot, és beszél arról, hogy minden ember egyforma. Minden ember Isten gyermeke. Nincs különbség ember és ember között. Erről is sokat kellene beszélni, hogy ez mit jelent. Mert bizony ma is léptennyomon halljuk ezt is, csak ez nem azt jelenti, hogy az, akinek négy elemie van, ugyanarra képes, aki egyetemi professzor. Egy emberek vagyunk, de a képességeink szerint különböző lehetőségeink és helytállásaink vannak. Hányszor keverik ezeket is össze? Jézus világosságot hozott, minden ember egyforma, mindenki az Isten gyermeke, méltósága van, de ez nem jelenti azt, amit ma léptennyomon, hamis módon ezekről hallunk. És hát a halálfélelem. A haláltól mindenki fél, akár bevallja, akár nem vallja. És Jézus ebbe a világba hozza el a világosságot a saját halálával. És azt tanítja, hogy a halál kapuján át kell menni mindegyikünknek, mert emögött is ott van az Isten, aki a szeretet Istene. Testvérek, bölcsességről van szó ezen a mai vasárnapon, és bizony olyan kérdéseket vet ez fel, amivel igen komolyan kell foglalkoznunk, igen komolyan kell szembesülnünk. Nyilvánvaló ez a világ, az, amit a bölcsesség határoz meg, ez a világ egy kicsit más, mint ami csupán emberi világunk, csupán e világi világunk. Hiszen a bölcsesség pontosan ezt a mi mulandó életünket is világossá akarja tenni. És a mi emberi gondolkodásunkat, amit a vágyaink, az ösztöneink határoznak meg általában, ezt is igazítani akarja, hogy értékek határozzák meg az életünket. Testvérek, Isten a bölcsesség, ahogy a Sirák fia könyvében hallottuk. Jézus a bölcsesség evilági megnyilatkozása. Isten szeretetének a kinyilatkoztatója, és minket életbölcsességre akar tanítani, és az életbölcsesség ezekből az elemekből tevődik össze, amelyekből néhány morzsát ma mondottam. És azt hiszem, Pál apostol példájára, aki az efezusiaknak buzdító sorokat írt, nekünk is ezt kell magunkévá tenni. Imádkozni egymásért, és imádkozni azért, hogy a bölcsesség lelke, a bölcs életszemlélet határozza meg a gondolkodásunkat és az életünket. Akkor van remény arra, hogy az egész meg a rész, a teljesség meg a részleges valamiképpen összeegyeztethető, és valóban egymás testvérei tudunk lenni. Hiszek egy Istenben.
Kedves testvérek, ezt a szentmisét meghalt és élő jótevőkért ajánljuk fel. Hát ez is a bölcsességnek a része, hiszen akik jót tesznek tudatosan, azok valamiképpen a világ egyensúlyán dolgoznak. Azért tevékenykednek, hogy a különbözőségek kisebbek legyenek. Kérjük az ő számukra, a megholtaknak az Isten jutalmazó jóságát, az élőknek pedig a jótevők örömét. Mi atyánk, könyörögjük. Kérve kérünk, Urunk Istenünk, úgy fejtsetek tanítását e szentség bennünk, hogy lemossa bűneinket, és betöltse szívünk vágyait. Krisztus, ami Urunk által. Kedves testvérek, valóban nagyon sűrűn vannak az ünnepek egymás után, és bizony az ünneplésbe is bele lehet fáradni, talán még a híveknek is, nem csupán a papoknak. De hát most egy nagy feladat előtt állunk, mert szerdán vízkereszt lesz, vagy amit akartok. Tehát régen is volt vízkereszt a kommunista évtizedekben, de akkor mindig vasárnapra tették, mert ugye nem volt munkaszüneti nap. Örömmel emlékezem vissza, hogy ezek a hétköznapra esett egyházi ünnepek voltak a legszebbek. Mert tömve voltak este a templomok, minő érdekes. Napközben dolgoztak az emberek, és aki kereszténynek tartotta magát, az este ott volt a szentmisén. Na most történt olyan, hogy a római katolikus anyaszentegyház magyarországi egysége is, mert könnyű volt az osztrátoknak, ott munkaszüneti nap volt a vízkereszt. Nálunk nem. És most sem munkaszüneti nap, de a katolikus egyház vezetése parancsolt ünnepé tette. Tudjuk, hogy mit jelent a parancsolt ünnep. Csak én ezt nem szoktam soha mondani, mert gyűlölöm ezt a szót, hogy parancsolt ünnep, mert az ünnepet nem lehet parancsolni. Azt készítjük a lelkünkben, azt készítjük egymásnak, és Istennel együtt ünnepelünk, ez parancsolra nem megy. Szeretni parancsolra nem lehet. Tehát most kénytelen vagyunk ezt így mondani, hogy parancsolt ünnep, ami azt jelenti, hogy aki magát hívőnek tartja, ezen a napon szentmisén való részvétellel ünnepel. Láthatták a testvérek a példát, itt az oltár körüli szolgák óvatosak voltak az áldozással is, mert ugye aki nem volt január 1-én szentmisén, az parancsolt ünnep. Hát azok tudatosítják magukban, hogy az áldozás az nem kostyanyelés, az valami más. Tehát itt a fiúk példát adtak, ugye aki január 1-én nem volt szentmisén, azok visszaléptek egy fél lépéssel. Azt hiszem, hogy a kedves hívek közül nem mindenki gondolt erre, hogy a évet így kellene kezdeni, mert persze azt szokták mondani, hogy éjszaka legény, az legyen legény nappal is, de sajnos a szilveszteri mulatság az a szentségek közül valószínűleg az első, és az eredményez ilyen fura következményeket, hogy aztán másnap akkor megfeledkezünk mindenről szinte. Bár éppen hallottam, hogy borzasztó, azt mondták, hogy ennyi fiatalt még nem vittek be a gyomormosásra, meg ilyenekre. Borzasztó, de hát úgy látszik, hogy fájdalmasabb ez van. No, szóval a nagy gondunk az, hogy szerdán parancsolt ünnep van, meg munkanap is. Most akkor hogy legyen? Én arra gondoltam, hogy nincs értelme délelőtt misét tartani, úgyse jön nekem. Az a néhány idős ember, meg aki mint Anna próféta asszony, akár minden nap itt lehetne a templomban, ők sincsenek itt. Ugye azok el tudnának jönni. Én azt gondolom, hogy Azt gondolom, hogy este 17:30 órakor lesz szentmise. Aki akar, arra el tud jönni, vagy ha éppen ide nem, akkor bárhova, máshova, hiszen a lényeg az, hogy keresztényként ünnepeljünk. Tehát szerdán vízkereszt ünnep, egy fura helyzet. Ugye a munkanap, de a egyház vezetői parancsolt ünnepnek mondják, már pedig az ünnephez hozzátartozik a szentmise. Ez a csúcsa az ünneplésnek, tehát most egy kicsit visszajönnek a kommunista évtizedek, néha tanulságosan szolgálhatnak. Ma is az embereknek. Tehát a lehetőség így vannak, hogy jó lenne, ha a testvérek ezt szépen az életükbe beépítenék. Jövő vasárnap már Jézus megkeresztelkedésének az ünnepe, és utána már elkezdődik szinte nagy bőt. Hát ez ilyen zsúfoltan, nem is tudom, hogy lehet átállni a karácsonyra, a bőtbe, meg. De hát ilyen gyors az élet folyása. Kedves jó testvérek, akkor Isten áldásával menjünk most, és így készüljünk szerdán. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ér. Menjünk békében. Isten.